Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt, most például arról, hogy hogyan tájékozódhatunk a választás előtt. A mai műsor egy beszélgetés második fele. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető beszélgetőtársa, Horn Gábor, tanár, volt államtitkár és parlamenti képviselő, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Szia tanárú sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatának mai műsora a Hírek és rémhírek a lehetséges Tisza kormányzásról a címet viseli. A beszélgetés első felét tartalmazó az Ahogyan a közmédiából tájékozódhatunk a című korábbi műsor erős félmondattal zárult, most ezzel a félmondattal kezdünk, de utána sem lesz szelidebb a téma. Elcsalt választások voltak 2014-től kezdve? Mit lehet tenni, ha az együttműködés nem sikerül? Mint laikus szavazó, hogyan szavaznék? Igazak lehetnek-e a Tiszával kapcsolatos összeesküvés elméletek? Mire utalnak a megjelenő új arcok? Ezekről szól a mai műsor első része.
15 év eltelt, most már 16-ban vagyunk, és azért azt se felejtsük el, hogy 2014 és 18 és 22 is az én értelmezésemben elcsalt választás volt. Mert az az erőfölény, ami központi állami költségvetésből vett részt a kampányban, az lényegében lesöpört az asztalról az ellenzéki oldalt. Tehát egyszerűen nem, és ugye nem tudták megoldani a belső együttműködést, ez is egy, hogy mondjam, egy kritikai probléma. A magyar azt mondta, hogy én megoldom ezt az együttműködést, félresöpröm a többieket. Ez egy megoldás, valljuk be. Tehát, hogyha van egy igény az együttműködésre, nincs együttműködés, akkor kétféleképpen lehet ezt megoldani. Megpróbáljunk egymással kiegyezni, vagy félresöprünk mindenkit. Ezt a másik megoldást választ a magyar. Ez se véletlen, ehhez is kellett az, hogy ő lássa azt, hogy Orbán hogy működik közelről. Nem olyan távolról, amit mi látjuk.
Teljesen világos, és az is világos, hogy még ha meg is fordul a fejében, hogy valakikkel szívesen együttműködne, a jelenlegi helyzetben életveszélyes volna, ha ezt elmondaná.
Igen, ez fontos, hogy nem, hogy magyart lehet ezért ostorozni, hogy miért nem áll szóba, nem tudom én kivel, de szerintem nem kell.
Egy valakivel szóba áll, mondjuk hatházival. Akkor rögtön megkérdezik, hogy na és X-el miért nem, és akkor már a 15-kel miért nem, tehát ez megállíthatatlanná válna.
És így gondolom, bár én, ha kikérné a tanácsomat, szerencsére nem kéri ki, akkor én azt mondanám neki, hogy a hatházit én elengedném, speciál, mert arra annyi indok van, hát ugye a hatházi az ellenzéki szavazók szemében egy ilyen hős Don Quixote szerepben van, akit küzd a igazságáért, tehát speciál ezt az egyet, még azt is lehetne mondani, hogy ott tegye meg a fene, de nem fogja.
Kedves Gábor, amikor megbeszéltük a mai dátumot, akkor még nem tudtuk, hogy a beszélgetésünk másnapján kerül nyilvánosságra a Tisza programja. Úgyhogy eléggé fura lenne, ha most arról beszélgetnénk. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy néhány hét múlva találkozhatunk-e ismét, amikor már az a program is nyilvánosságra került. Nagyon szeretném, ha beszélgetnénk róla.
Ha találunk időpontot örömmel.
Rendben. Kérem szépen, hogy hadd mondjam el, hogy én most mit gondolok arról, hogy hogyan szavaznék, és komolyan kérem, hogy kíméletlenül jelezd, hogyha ebben valami gigszert, valami logikai hibát látsz. Én ebben nem látok bele, és ahogy mondtam, nem is akarom magam politológussá képezni, vagy közvéleménykutatóvá képezni. Én őszintén szólva úgy látom, hogy vannak különféle összeesküvés elméletek, hogy Magyar Pétert és a Tiszát voltak éppen a Fidesz találta ki, meg hogy ő egy Fidesz 2.0-át akar építeni. Én egy csomó ilyesmivel nem azért nem foglalkozom, mert lehetetlennek tartom, hát aminek egy millió modezrelék a valószínűsége, azért az még lehetséges. Én ezekkel azért nem foglalkozom, mert ezekben az esetekben teljesen mindegy, hogy kire szavazok. Én azzal foglalkozom, hogy van egy olyan hír is, van egy olyan összeesküvés elmélet is, hogy Magyar Péternek tulajdonképp csak az a baja, hogy nem ő vezeti a Fideszt, és egy ugyanolyan autoriter rendszert akar fölépíteni. Amiről én őszintén szólva azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy azt akar-e fölépíteni, ami a Fidesznek 16 év alatt nem sikerült, az neki nem fog 4 év alatt sikerülni. Akármit tesz, ha hatalomra kerül, az mindenképpen egyfajta lazítást kell, hogy jelentsen. A médiában, a civil világban és sok helyen. És nagyon jellegzetesnek tartom azt, hogy, hogy mondjam ezt, nem tudja megtenni, hogy átvegye a jelenlegi központosított médiát és egyebeket, nem tud más tenni, mint hogy mellette elkezdje fölépíteni a magáét. Akkor viszont kell, hogy legyen néhány olyan év, amikor ez a helyzet lazább, és tulajdonképpen én azt tippelem, hogy akkor nagyon rövid időn belül független médiumok tucatjai és civil szervezetek százai fognak létrejönni, hiszen ugrásra készen várnak olyan emberek, akik ezt szeretnék. Nagy ostobaság, amit mondtam.
Én szerintem magyar nem ezt akarja. Tehát én ismerem ezeket az összeesküvés elméleteket, nagy hülyeség lenne a Fidesztől egy ilyen összeesküvés elméletbe belemenni, mert ezek olyan nagy a kockázata, mint látjuk, hogy egészen a Fidesz bukásáig mehet el. Tehát ez szerintem, hogy itt egy belső döntés volt arról, hogy akkor ez egy marhasság. Tehát ennyire, hogy mondjam, saját maga ellenségét nem szokta az ember megteremteni. Ugye a Bibliában erre látunk példákat, de azért valójában azért ez nem jellemző. Tehát én ezt egy nem működő összeesküvés elméleten gondolom. Én azt látom a magyarról, hogy őszintén egy másik Magyarországot akar építeni. Minden egyes gesztusa, minden egyes választása, akár a személyek, akik körülveszik. Ez nagyon lényeges elem, hogy magyar kikkel veszi magát körül. Tehát kik azok az emberek, akik megjelennek. Ugye neki végig egy problémája volt ez a kormányzó képesség, hogy róla elhisszük-e, hogy meg tudja-e csinálni. Ugye van az Orbán, ez a kiöregedett rockstar, aki látjuk, hogy nem tudja megcsinálni, de valahogy a biztonságot egy ilyen nehéz helyzetben adja. Akkor van itt ez a fiatal ember, aki a semmiből jött, nincs politikai múltja, meg tudja-e csinálni. Szerintem nagyon ügyesen építi ő föl azt, hogy olyan arcokat veszi körül magát, akiknek nincs politikai múltjuk, ez nagyon fontos, mert ez nem cipelik magukkal az elmúlt 15 vagy még régebbi időket, de van egy szakmai múltjuk, tehát valakiknek szól üzenetként a belépésük. Ugye a Nagy Ervintől kezdve, ugye aki ennek a kulturális szkénának egy üzenet, hogy nem ugyanazt akarjuk, amit eddig, tehát hogy ez egy másik kultúra. Ez nagyon lényeges elem, hogy egy társadalmi csoport, egy véleményformáló társadalmi csoportnak a Nagy Ervinnel meg van üzenve elnézni. És a germanizmusért, hogy ez egy másik történet lesz. A Bódis Krisztával meg van üzenve a szegényeknek, a marginális helyzetben lévőknek, akár a cigányoknak is, hogy ez egy másik világ lesz. Ruszin Szendi Romulusszal a katonáknak van megüzenve, hogy mi nem ezt építjük. A két gazdasági szakember, vagy három is van, ugye a Kármár András, a Kapitány István és az Orbán Anita, mind a hárman olyanok, akik azt üzenik, hogy ez egy másik világ lesz. Tehát ez nem, ez Európáról szól, ez Nyugatról szól, ez a kapcsolódási pontokról szól, ez a globalizáció elfogadásáról szól, a Hegedűs Zsolt, ugye az egészségügyi szakember, ezek mind olyan emberek, akik üzenetek egy-egy nagyon fontos társadalmi csoportnak, érdekes módon az oktatásban nem láttunk még ilyet, hogy mi nem ugyanazt akarjuk. Ezekkel az emberekkel nem lehet azt folytatni. Orbán körül kizárólag, vagy majdnem kizárólag politikusok van. Nem szakemberek. Ami itt az üzenet, ez egy szakértői kormány. Tehát amit látunk, hogy magyar azt mondja, hogy akkor hívjuk be a legjobbakat egy-egy területről, és csinálják ők. Én intézem a politikát, megszervezem, nyilván ő ha továbbra is tudja, nem lesz neki könnyű dolga, ha nyer, ott lesz mondjuk 110-valahány képviselő, akik a legkülönbözőbb helyekről jönnek, nincs politikai múltjuk, az egyik zöld, a másik liberális, tehát nem egy egységes politikai közösség, mert ez azért nincs, halljuk be, Tehát neki azt összetartani nem lesz egyszerű kérdés, ezt látjuk egyébként a fővárosi frakció ügyében, hogy azért ez milyen nehéz dolog. És ott, de ugyanakkor ott lesznek ezek a kőkemény szakemberek, akik képviselnek egy-egy területet, és ezek nem azt képviselik, amit most látunk. Tehát a kapitány István az össze nem vethető a nagy Mártonnal, akinek tényleg nem, mert nevetséges, hogy egyetlen egy számot se sikerült eltalálni. Uh-huh. Hogy ahhoz képest, ami a Varga Mihály volt, aki mégiscsak egy komoly közgazdászként szerepelt, és mégiscsak, hogy mondjam, gátat tudott venni a vég nélküli költekezésnek az első 11 néhány évben, azért került ő aztán máshol, mert ugye ezt Orbán már nem tűrhette, és helyette jött ez a Nagy Márton, és soroltam tovább a példákat, ezek sok esetben levitézlett politikai szereplők, nem szakemberek, nem szakértői a területeknek, nem értenek hozzá. Politikusnak nyilvánvaló Lázár János soha életében nem foglalkozott a vasúttal, ez látszik is a magyar vasút állapotán, azt mondja, hogy neki még kéne 15 év. Hát köszönjük szépen, János, nem biztos, hogy lesz neked. Volt már 15, tehát lehetett volna valamit csinálni, ez nem sikerült, nem lesz 15 még, abban biztos vagyok. Tehát mármint, hogy Lázárnak. Tehát azt gondolom, hogy azért ez a társaság garancia arra, hogy ez nem ez lesz. Ez egy másik világ. Ez egy nyugatias, európai, másik Magyarország. Nem igaz az, nagyon sokan azt mondják, hogy magyar egyszerűen csak azt ígéri, hogy Orbán nem. Nem így van. Pont az eddigi ellenzék ígérte mindig csak annyit, hogy Orbánt akarod. Magyar egy másik Magyarországot ígér, és ezt a Magyarországot én látni vélem, hogy ez milyen. Nekem ez tetsző. Tehát amikor ők azt mondják, hogy helyre kell állítani az önkormányzatok függetlenségét, nem tudja megcsinálni, hogy nem állítja helyre. Ez következik például ebből az, hogy az iskoláknak vissza kell kerülni az önkormányzatokhoz, hogy az egészségügyi intézményeknek vissza kell kerülni az önkormányzatoknak, hogy a szociális kérdések visszakerülnek az önkormányzatok erőforrásokkal együtt, hogy a jogosítványok, mondjuk az építési hatósági jogosítványok, amik döbbenetes, ugye nem is beszélünk róla, de hát gondoljunk abba vele, hogy a fenébe tudja az állam eldönteni, hogy Karakó-Szörcsögön milyen a jó hatósági építési eljárási folyamat. Sehogy. Borzalmas dolgok történnek azért, mert kivették a helyi önkormányzatok kezébe, olyan házak épülnek, olyan elképesztő rondák, minősíthetetlen színvonalúak, mert nincs ott, mert az önkormányzat ott van, ő ott is akar maradni, neki nem mindegy, még a buta polgármesternek sem mindegy, hogy mi történik a falu főutcáján. Az államnak tök mindegy. Hát ki a fenét érdekel, mi van a faluban, mi épül. Tehát egy rossz struktúrából a magyar féle projekt bizonyosan ki fog szállni, hiszen ez a vállalása. Ha nem ezt tenné, akkor meg fogják buktatni a sajátjai. Nem is kellünk mi hozzá, a nép se kell, hanem azok, akik a Nagy Ervinek fogják azt mondani, hogy nem ezért jöttünk ide, köszönjük szépen, viszontlátásra. Uh-huh. 3 nap alatt vége a történetnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy másik Magyarország, ennek következtében nem tudja ugyanazt építeni magyar, ha akarná, de nem is akarja, amit Orbán csinál.
A beszélgetésnek még nincs vége, maradjon velünk a szünet után is. Folytatódik a beszélgetés Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. A mai Hírek és rémhírek a lehetséges Tisza kormányzásról a című műsor most kezdődő része az ígéreteket és lehetőségeket latolgatja. Milyennek kell lennie egy ígéretnek, hogy bízhassunk benne? Vannak-e források a Tisza ígéreteinek a betartására? Megtörténhet-e, hogy a Fidesz stílust vált, és megszünteti adott körök gazdagodását? Ki kitől függ a politikában? Mi lehet az oligarchák jövője a politikai kapcsolatok nélkül? Miért folyik a verseny a mai Magyarországon, és miért kellene folynia? Mi a helyzet Magyarországon, a gazdaságban és a gondolkodásban?
A beszélgetésünk egy korábbi részében szó volt arról, hogy eléggé tág határok között mérhető társadalmi-gazdasági folyamatok határozzák meg, hogy merre mehetünk és merre nem, és kisebb a jelentősége annak, hogy valaki mit akar és mit ígér. Én ettől távol vagyok, most személyekről beszéltél, én őket nem ismerem. Sejtelmem nincs, hogy milyen emberek, de azt én is látom, hogy legalább értenek hozzá, és nem tévesztik össze mondjuk a közoktatást a katonai kiképzéssel és a gyermek otthont a büntetőtáborral. Ez mindenképpen pozitívum. Ami miatt én bízom ezekben az ígéretekben, azok, ahol föl tudok fedezni két jellemzőt. Az egyik az, hogy az ígéret teljesülése egyértelműen mérhető, és nem lehet azt mondani, hogy hát részben és tulajdonképpen. A másik, amikor nagyobb a kockázat, ha vissza akarnak táncolni belőle, mintha az ígéretet teljesítik. Jellegzetesen ilyennek látom például az európai ügyességhez való csatlakozást, aminek az a különlegessége, hogyha egy Magyar Péter kormány csatlakozik az európai ügyészséghez, az őket is ellenőrizheti. Tehát nem létrehoz magának egy új hivatalt, hanem olyanhoz csatlakozik, amelyik őt is ellenőrizheti, és biztosak lehetünk benne, hogy első dolgainak egyike az lesz, hogy őt is figyelemmel kíséri. Ugyanilyennek látom azt, hogy nem tud, hogy mondjam, azt mondod, hogy bízol abban, hogy az Európai Unióval szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatot. Én azt mondom, hogy mindegy, mit akar, nem teheti meg, hogy ne fűzze szorosabbra a kapcsolatot. Én ilyenek miatt bízom ebben a változásban.
Tényleg nincs más választás. Ugye, szokták azt mondani, hogy jó, de miből? Ugye, hogy egy csomó ígérete van magyarnak. Én szerintem időnként túl is ígéri magát, tehát vannak olyan elemek, amik szerintem nagyon nehezen megvalósíthatók. De azért tényleg vannak itt források. Tehát az, hogyha az Európai Uniós pénzek azért, mert csatlakozunk az ügyészséghez, azért, mert rendbe tesszük az egyetemek helyzetét. Ami ugye lehet azt mondani, hogy bonyolult, mert az alapítványok, ugye egyetemi alapítványokkal mi lesz, hát el lehet onnan vonni a pénzeket. Ugye azt lehet mondani, hogy jó, hát de mi lesz a médiahatóság, az be van betonozva 12 évig. De hát lehet, hogy a médiahatóságnak véletlenül nem lesz a költségvetésben sora, amiből működni tudna, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan. Szóval nagyon sok mindent meg lehet csinálni kétharmad nélkül, ez egy fontos üzenet. Nagyon komoly pénzek vannak, az egyik nagyon nagy tétel az Európai Uniós forrás, ami évente 2-3% többlet növekedést tud jelenteni, ha van. Tehát azért itt nem a nullához képest, az önmagában egy nagyon komoly erőforrás, és akkor nem beszélünk arról, hogy nem kell lopni. Tehát azért az egy komoly, hogy mondjam, ha magyarék, és ez a társaság, akiket látunk, garancia arra, hogy ezek nem arra szövetkeznek, hogy hogyan lehet bűnszervezetben ellopni az országot. Ugye Orbánék itt is kényszerpályán vannak. Ők nem tudnak ebből kiszállni. Tehát ha holnaptól Orbán azt mondja, hogy jaj, hát tényleg, most ez borzasztó, hát ezek ennyire meggazdag. Érzi ő is, hogy ez probléma, nem tud vele mit kezdeni. Ugye a Simicska elvesztése ezért volt egy komoly probléma, a Simicska rendet tudott tartani. Tehát ha a Simicska maradt volna, ha nem vesznek össze, az Isten se tudja min, hát valószínűleg ebben Oroszország például belejátszhatott, mert Simicska egy ilyen nyugatosabb pacák volt, ki nem állhatta ezt az egész orosz cuccot, amit Orbánék itt idehoztak a 2010-es évek elején, de mindegy is, hogy mind. Simicska egy olyan szereplő volt, aki Orbán helyett tudott nemet mondani. Tehát ha Simicska lett volna, akkor szerintem nincs 60 puszta, mert akkor oda ment volna a Simicska a Győző bácsihoz, Orbán Győző a papához, és azt mondja, hogy Győző bácsi, nem építünk. Tehát ez nem megy itt, tehát ne haragudj, de hát ilyen nincsen. Hát nézhetünk Franciaországban egy kis kastélyt, rendben van, de itt nem építő, hát ne hülyéskedjünk már, hát ez itt szem előtt van. Nincs, aki gátat szabjon. Azért szabadulnak el, mert a központosított rendszerben Orbánnak nincs ereje, lehetősége arra, hogy azt mondja Mészáros Lőrincnek, hogy figyelj ide, hát ne csináljátok már ezt nekem, ezt a kinek van nagyobb jachtja, ki hova repül, hát ez nekem árt, hát ne csináljátok. Nincs erre eszközrendszere. Egy ilyen rendszerben ő függ tőlük, tehát bármilyen fura, az oligarcháktól mindig függ a politika, bármennyire ő hozza létre őket, egy idő után ki van szolgáltatva nekik. De ezeket az oligarchákat például két hét alatt tönkre lehet tenni. Tehát tényleg az a helyzet, hogy ezek most is bajban vannak, mert nincs az Európai Uniós pénz, ezért nem tudnak létezni, nincs növekedési forrás. Tehát ezek nem a piacból élnek, ezek a politikai kapcsolataikból élnek. Most ha kihúzzuk alóluk ezt a politikai kapcsolatrendszert, akkor ezek egy nap alatt tönkre fognak menni. Mert igaz az, hogy Mészáros Lőrinc 50 ezer vagy 60 ezer ember foglalkoztat, de ha nincs mögötte az a politika, akkor ez szét fog esni egy pillanat alatt ez a birodalom, és be fognak lépni a helyébe tisztességes vállalkozók, akik olcsóbban, kisebb jachttal, kevesebb repülése, Várkonyi Andrea nélkül fognak sokkal hatékonyabban működni, mert azért az egy tragédia, hogy a magyar gazdaság hatékonyság szempontjából ténylegesen az utolsó az Európai Unióban. Ez a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen mindenben lemaradtunk, a magyar termelési színvonal, hatékonyság tényleg a béka segge alatt van, már elnézést a kifejezésért, borzalmas állapotban van, azért, mert kiiktattuk a versenyt. Mert a verseny a politikáért folyik. Nem a piacért, igen, nem a vevőért, nem a nemzetközi helytállásért, hanem a politikai kapcsolatrendszerekért. Most ez egy olyan károkozás, amit ha valaki helyreállít, akkor önmagában erőforrást jelent. Ezek gyorsan mennek, ez nem kell kétharmad. Ezek működőképes modellek. És azok a fickók, hölgyek, urak, akik bekerülnek a rendszerbe, azok biztosítékok számolva, hogy ezek ezt akarják. Erről szól. Magyarról is azt gondolom, hogy ezt akarja.
Nagyon megnyugtatónak érzem, amit mondasz. Én mostanáig úgy gondoltam, hogy sejtelmem nincs, hogy mit akarnak valójában. Egy dolgot tudok, hogy Magyar Péter lehet az a botond, aki a buzogányával lyukat üt a bizánci várkapuján. Hogy utána mit tud kezdeni, nem tudom. De mindenképpen úgy látom, és úgy sejtem, hogy erre céloztál a Mészáros és egyéb birodalmak szétesése kapcsán, úgy látom, hogy mindenképpen utat nyit nagyon sokaknak, akik ugrásra készen várják, hogy mikor léphetnek ők is színpadra, mikor jön el az a világ, amikor nem azon múlik az előrelépési lehetőségük, hogy ki kinek kicsodálja.
Nem lesz ez egy könnyű menet, tehát aki azt gondolja, hogy ez egy ilyen lánybúcsúztató esemény sorozat lesz, az téved. Tehát itt ez egy kinkeserves hely, nagyon rossz állapotban van a magyar gazdaság. Nagyon rossz állapotban van a magyar társadalom, azt kell mondanom. Tehát nem csak, hogy a gazdaság, hanem rosszban vagyunk magunkkal, nem tudunk egymással beszélgetni, képtelenek vagyunk értelmes szakpolitikai vitákat folytatni, haragban vagyunk egymással. Nagyon lelkileg is rossz állapotban van ez az ország. A gyűlölet iszonyatosan megnőtt. Tehát miközben valamikor a 2000-es évek elején, még a Fidesz időszakában volt egy kutatása, az idegenek elfogadásának mértéke Magyarországon, 69%-a a magyar társadalom örömmel fogadta. Nem volt baja az idegenekkel. Én még emlékszem olyan kiállításra a 90-es évek elején, amit Göncz Árpád nyitott meg, az volt a címe, hogy az idegen szép. Egy ilyen nagy képzőművészeti kiállítás, egyébként azt hiszem Orbán Viktor állt mellettem a kiállítás megnyitón, ha jól emlékszem, de hát mindegy, ez rég volt. Mára ez 40% alá csökkent ez az elfogadottság. Még mindig 40% körül van, de a magyar társadalom többsége ma idegenellenessé vált. Miközben nem tudunk létezni. bevándorlók nélkül. Itt is egy óriási hazugság épült meg, egy virtuális valóság. Ők is pontosan tudják, mi is pontosan tudjuk, hogy egy előregedő társadalom, ahol lehet itt akármilyen családtámogatás, ez is egy óriási nagy átverés, mert ez a családtámogatási rendszer mindannyian tudtuk, hogy működésképtelen, hogy nem hozza el azt az eredményt, amit gondoltunk, nem hozhatja el, mert nincs az a pénz, amitől a magyar társadalom egy polgári 21. századi világban 4-5 gyereket szülne, mert nem erre vagyunk berendezkedve. Arra vagyunk berendezkedve, hogy egy maximum 2 gyereket egy normális családban, és hol vannak itt a normális családok, szétesett családok tömkelegét látjuk. Tehát egyszerűen kizárt volt, hogy ez működik, és kizárt azt, hogy ők ezt ne tudták volna. Mégis elherdáltak elképesztő mennyiségű pénzt, amiből ráadásul nagyon nehéz kimászni. Tehát a családtámogatási rendszert megváltoztatni. Az egy kikeserves dolog lesz, mert holnaptól valaki azt mondja, hogy akkor jó, most itt van ez az adómentesség a örök életre a 2 gyerekes, 3 és így tovább anyáknak. Ebből nagyon nehéz kiszállni, de ennél igazságtalanabbat én nem tudok elképzelni. Nekem az első feleségem, elnézést, hogy ilyen, az a Világbanknak volt az egyik vezetője Afrikában, nagyon nagy jövedelmekkel, hatalmas nyugdíjjal, de 2 gyerekünk volt. Ő most nem is itthon él, de magyar állampolgár, tehát tulajdonképpen ő, ha akarná, akkor igénybe vehetné azt, hogy mondjuk egy valamilyen vállalkozásban, mint ügyvezető igazgató, adómentesen föl tud venni, ez személy adómentesen, akár milliókat havonta. Miért kell ezt megcsinálni? Mitől lesz ettől több gyerek? Semmivel. Ha megemelnék a családi pótlékot, és alul a szegényebb családoknál, ahol ténylegesen lehet ennek értelme, ténylegesen segítenek, az jelenthetett volna egy picivel több gyereket. De ha Magyarországra nem jönnek be belátható időn belül vendégmunkások, hogy mondjam, keretek között, akkor a magyar társadalom működésképtelenné fog válni. És ez lehet arra hivatkozni, hogy de hát Bécs már nem is létezik, a legélhetőbb város a világon, de azért látni kell azt, hogy Ausztria, Németország, Franciaország, Hollandia, soroltam a példákat, nekem a nagylányom Hollandiában él, Amsterdamban látom naponta, nem tud meglenni bevándorlók nélkül. Ez persze egy csomó problémát jelent, félértésnél esik, én ezt nem akarom tagadni, de Magyarország se tud bevándorlók nélkül. Hát nézzük itt meg, itt az Üllői úton nézzünk körül, miközben az az állítás, hogy nincsenek Magyarországon bevándorlók, hát rendeljünk egy pizzát. Vagy bármit, a tele vannak a nagyvárosok ma már bevándorlókkal, akik egyébként nem tudnak magyarul, tehát még meg is nehezítik az életünket, de hát látni kell, hogy ez az út, most ehhez képest születik egy hazugság, nagyon nehéz lesz ebből visszamenni. Mert vidéken sajnos tényleg az van, hogy ha ott meglátnak egy fekete embert, akkor összeszalad a falu. Hogy na, de itt van világ vége, mert megjöttek a migránsok. Tehát nagyon kinkeserves lesz, ami a legnagyobb kárt ez az egész 15 év a magyar lelkekben okozott meggyőződésem szerint. Mert a gazdaságban még valahogy helyre lehet állítani a dolgokat, a lélekben, a társadalomban ezeket a sebeket begyógyítani, hát bizony ez 15-20 év lesz.
Kis szünet után következik a beszélgetés utolsó része.